Úgy gondolom, hogy ennek a mai ünnepnek van egy nagyon különleges üzenete. Az erdő hatalmas fái között áldjuk meg ezt a fölállított eukarisztikus kongresszus emlékére állított keresztet. És ez azt üzeni, hogy a kereszt az élet fája. A keresztből élet fakad, gyümölcsöket hoz. A keresztből Isten szeretete árad a világra, az ő kegyelme, áldása, élete. Jézus keresztjének a leghatalmasabb gyümölcse pontosan az eukarisztia, az élet kenyere, amely életet ad a világnak. Ez az élet termékenyítette meg a nyugati kultúrát, Európát, a magyar nemzetet. Hálát adunk ezért a keresztből áradó életért. És imádkozunk azért, hogy ma is tudjunk ebből a forrásból, ebből az életből meríteni. Ez termékenyítse meg a családjainkat, és nemzetünk, és az egész világ életét. Kedves paptestvérek, kedves testvérek! Rómában a Szent Kelemen templomban van egy gyönyörű, hatalmas mozaik. A mozaik a keresztet ábrázolja, de ez a kereszt él. Hatalmas ágak, gyönyörű levelekkel teli zöld ágak indulnak el belőle, amelyek az egész mozaikot betöltik. A kereszt az élet fája. A mozaikon azt is látjuk, hogy rengeteg madár fészket rak ezen a hatalmas nagy fán. Ezek a madarak a világ népeit, minket embereket jelképeznek, akik otthont találunk Istenben, akiket Isten szeretete betölt és megajándékoz. Milyen módon ad életet a kereszt? Don Bosco életében olvasom, hogy ahogyan elkezdte Torinóban a legszegényebb gyerekeket összegyűjteni, eleinte szinte teljesen egyedül volt. Óriási nehézségekkel, gondokkal. És megkérte az édesanyját, hogy segítsen. Jöjjön el a féle pót édesanyának, nagymamának, ennek a sok-sok árva gyereknek a számára. Don Bosco édesanyja el is jött, főzött, javította a ruhákat, segített. Azonban a gyerekek zajosak voltak, néha rosszul viselkedtek. Don Bosco édesanyja már idős volt, azt gondolta, ezt ő ilyen öreg fejjel már nem bírja, hazamegy, nyugalomra vágyik. Nem akart a fiával erről vitát kezdeni, összepakolt, és éppen csak benyitott hozzá, hogy elköszönjön. Don Bosco, ahogy látta az édesanyját a csomaggal a kezében, egyből megértett mindent. Nem kezdett el valami fajta meggyőzési kísérletbe, hanem karonfogta az édesanyját. Kivitte a folyosóra, amelynek a végén egy hatalmas kereszt lógott a falról, amelyen látszott Jézus vére. Megálltak ott néma csendben több mint egy percen át. Don Bosco édesanyja döbbenten nézte a keresztet. Aztán halkan csak ennyit mondott, ő róla megfeledkeztem. Aztán visszament a szobájába, kipakolt a csomagjából, és maradt ott az árva gyerekeket szolgálni, segíteni. A keresztből szolgálat fakad, szeretet fakad, odaadott élet. A kereszt arra tanít, hogy nem önmagunknak, és nem önmagunkért kell élnünk. Ahogy Jézus mondja, aki minden áron meg akarja találni önmagát, az elveszíti azt. De aki elveszíti, aki odaadja az életét, az megtalálja azt. Az emberi élet igazi kibontakozása nem az önmegvalósítás. Nem az, hogy szűkösen keresd önmagadat, találd ki a magad céljait. Az emberi élet célja az, hogy ajándékká tegyük a napjainkat és az életünket, hogy megtanuljunk szeretni és adni, alkotni és építeni. Az ember életének a középpontja valahol önmaga fölött van, önmagán túl. Akkor találjuk meg önmagunkat, ha elveszítjük, ha odaadjuk az életünket. A kereszt arra tanít, hogy az igazi szabadság az nem önkény, nem a pillanatnyi szeszélyek követése, nem a valóság gyönyörű objektív rendjétől és harmóniájától való elszakadás, hogy teszem, ami éppen eszembe jut. Az igazi szabadság annak a fölismerése, annak a gyönyörű isteni harmóniának, amit ő beleültetett a teremtett világba és a lelkünkbe, amely harmóniának a lényege a szeretet, az önátadás. Az az ember szabad, aki erre az útra rátalál, akit semmi nem köt gúzsba, sem szenvedélyek, sem önzés, aki tud szárnyalni, tud nagylelkűen és önátadásban élni. Jézus a kereszten a lehető legszabadabb. A szögek oda szögezik őt örökre, a hatalmas küldetéséhez, hogy megváltsa a világot, hogy életet adjon neki. A kereszt arra tanít, hogy nem úgy és nem azért kell élnünk, hogy a világot kizsákmányoljuk és tönkretegyük. A világnak van egy gyönyörű, objektív rendje, amit az embernek tiszteletben kell tartania. És ha nem ezt teszi, akkor lassanként önmagát és ezt a gyönyörű bolygót is elpusztítja. És a fele barátainkat sem kizsákmányolni, kihasználni kell, hanem szolgálni az ő boldogságukat, az igazi emberi kiteljesedésüket. Hogyan ad életet a kereszt? Hadd mondjak el egy másik életpéldát is. Egy fiatal asszony úgy érezte, hogy nem sok szeretetet kap a férjétől, nem sok kedvességet. Úgy érezte, hogy talán ebből a házasságból neki menekülnie kéne, talán még mással boldogabb lehet. Egyik reggel nagyon csúnyán összevesztek a férjével, és hogy a férfi elment, az asszony dühében hirtelen összepakolt, a kicsi 7 éves lányunkat, Lizát kézen fogta, és óriási méreggel elindult otthonról. Gondolta, hogy végleg elköltözik. A kislány meg sem mert szólalni, látta, hogy az édesanyja tombol. Hogy mentek ki a faluból, át kellett kelni egy hídon, és utána egy elágazásnál ott volt az út mellett egy hatalmas nagy kereszt. Máskor, amikor sétáltak, gyakran oda mentek a kereszt elé, és imádkoztak. A kislány meglátta a keresztet, és odaszólt az édesanyjának, menjünk oda. Édesanyja nem szívesen, de végül is oda mentek, megálltak. Ahogyan nézte a keresztet, azt gondolta, hogy ő is olyan, mint én most. Megsebzett, megalázott. Aztán, ahogy jobban figyelte ezt a keresztet, látta, hogy az alján van egy gyertya, és mellette egy kicsi imádság. Lehajolt, elolvasta a gyertya mellé oda tett kicsi szöveget, amelyen ez állt: a kereszt, ha megáll rajta a tekinteted, akadály lesz a számodra. Itt végződik az élet. A kereszt, ha túllát, ha mögé lát a tekinteted, ha túllát rajta, akkor híd lesz a számodra. Itt kezdődik az élet. Az asszony elgondolkodott, aztán hirtelen elővette egy papírt, fölírta rá az összes sérelmét, ami benne volt a férjével szemben, a fájdalmát, a dühét. Aztán a papírt oda tartotta a gyertya lángja fölé, és elégette. Aztán bólintott, azt mondta, rendben van, elfogadom. Megfogta a kislánya kezét, átmentek újra a falu szélén levő hídon, megbékélt szívvel, szeretettel az otthonukba. A kereszt tanít a hűségre, a nagylelkűségre. Szent Pál apostol azt mondja, férjek, szeressétek feleségeteket, ahogyan Krisztus szerette az egyházat, föláldozta magát érte. A házastársi szeretet forrása és mértéke a kereszt, a halálig menő önfeláldozás és nagy lelkűség. A kereszténységnek az egyik gyönyörű gyümölcse, a felbonthatatlan, sírig tartó, hűségben megélt házassági szeretett szövetség. A kereszténység által születik meg ez az óriási, gyönyörű eszmény az emberiség történetében. Ahogyan nagyon sok más csodája, gyümölcse is van a kereszténységnek, a keresztnek. Ilyenek az ingyenes iskolák és a kórházak. Ezeket nem dúsgazdag római császárok találták föl és hozták létre. Az első ingyenes iskolát sem híres görög filozófusok, hanem egyszerű, szegény, keresztény szerzetesek. A keresztény fantáziából született az ingyenes iskola és a kórház. Ahogyan a kereszténység termékenyítette meg az európai tudományt, művészeteket és egyáltalán a társadalmunkat, a keresztből élet fakad. Gyönyörű gyümölcsei vannak. A kereszt tanít viselni a saját keresztjeinket. Jézus keresztje tanít arra, hogy a mi keresztjeink se teher legyenek, amelyek miatt panaszkodunk, amelyeket szüntelenül ledobni akarunk a vállunkról, hanem megtanuljuk a saját életünk terheit, szeretettel, hittel, emelt fővel és nagy lelkűséggel viselni. A kereszt életfája megtermékenyítette a mi magyar történelmünket is. Átsegített igen gyakran óriási mélypontokon. Ez a fölállított kereszt erre is emlékeztet. A magyar történelemben fölállított keresztre. Arra a hitre, amely 1000 év óta megtartott minket. Hadd mondjak erre egy mindannyiunk számára ismert, de talán nem egészen végig gondolt történelmi példát. 1456-ot, a Nándorfehérvári diadalt. Akkoriban a magyarság vezetői közül nagyon kevesen ismerték föl azt az óriási bajt, ami a magyar népünket fenyegette, és nagyon kevesen akartak ellene bármit is tenni. A legtöbb főúr a maga hatalmát, erejét, a maga pártját építgette, főként a garaiak, cilleiek, eszükbe nem jutott, hogy hadsereget gyűjtsenek. Sőt, azt is gondolták, hogy nem baj, ha Hunyadi ezt a csatát elveszíti, ha Nándorfehérvár elesik. Kicsit túl nagy a hatalma. Ezt csökkenteni kellene. Nekik nem volt túlságosan nagy ár a népük történelmének a veszélybe sodrása sem, ahhoz, hogy a maguk hatalmát építsék. Mintha a történelem ismételné azóta is magát. Kevesek döbbentek rá az óriási veszélyre. Az egyik nagy hőse ennek az évnek Szilágyi Mihály, aki 7-8 ezer katonával bírt összesen. De elhatározta, hogy a várban bennmarad. Ha kell, akkor ők meghalnak. De ezt a várat védik a végsőkig. A második nagy hős Hunyadi János, aki utolsó erejével villámgyorsan 10 ezer embert össze tudott gyűjteni, 10 ezer katonát. Betörtek át az ostromgyűrűn és segítettek Szilágyi Mihálynak. Azonban van ennek a történetnek egy harmadik és talán legnagyobb hőse. Kapisztrán Szent János, aki Jézus keresztjét vitte végig az országon, és kétségbeesve hívta az embereket, hogy jöjjenek és segítsenek. Több mint 30 ezer embert gyűjtött össze. A hadsereg zöme ők voltak. Nem katonák, hanem édesapák, férjek, fiatalok, akik védeni akarták a feleségeiket, a gyermekeiket. A Nándorfehérvári diadal ő nélkülük elképzelhetetlen lett volna. Elsősorban őnekik köszönhető. Jézus keresztje 1000 év óta védi a nemzetünk történelmét. Megtermékenyítette azt. Megtisztította és fölemelte. Nem elvette a magyar kultúránkat, hanem beleoltotta ebbe a kultúrába az isteni életet és kegyelmet. Kedves testvérek, az eukarisztikus kongresszuson hálával lépünk majd oda az élet forrásához, Istenhez, az ő szeretetéhez, merítünk belőle, és megtisztulunk általa. Imádkozunk azért, hogy a keresztből, az életfájából ma is gyümölcs fakadjon, ma is élet fakadjon, termékenyítse meg a családjaink életét, és termékenyítse meg nemzetünk és az egész világ életét. Amen.
Jászol és kereszt. Székely János püspök atya elmélkedését hallották.